Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, miniszter úr. Jó estét, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
Fennmarad-e, fenntartják-e azt az adószerkezetet, hogy a jövedelemtípusú adók csökkentése mellett inkább a fogyasztási típusú termelik a bevételeket?
Alapvetően igen. 2010 óta egy adófilozófiai váltáson ment keresztül a adórendszer Magyarországon. Ennek az egyik alapvető üzenete az, hogy aki dolgozik, akinek munkából van jövedelme, és akinek a munkához kapcsolódóan kell adókat fizetnie, annak lehetőleg kevesebbet kelljen fizetnie. Ez volt az oka annak, hogy a személyi jövedelemadó mértéke jelentősen csökkent, átalakult, ugye korábban egy progresszív adórendszer volt 17% és 32% kulccsal, most egy egykulcsos adórendszerünk van, 15% ez az adómérték. Másrészt a társasági adó mértékét is jelentősen csökkenteni tudtuk, ugye 19% és 10%-ról csökkent 9%-ra egységesen, tehát függetlenül attól, hogy valaki nagyvállalkozó vagy kis- és középvállalkozó, Európa legalacsonyabb adóját kell csak fizetnie. És ennek köszönhető az, hogy persze az állami kiadásokhoz, az egészségügyhöz, az oktatáshoz, a közbiztonsághoz alapvetően a fogyasztási típusú adókon keresztül szedjük be a bevételeket. Ez a rendszer úgy érzem, hogy az elmúlt években segíteni tudta a gazdasági átalakulást, és hozzá tudott járulni ahhoz, hogy a foglalkoztatottság az országban jelentősen növekedett, ugye 4 millió 450 ezer ember dolgozik ma, ellentétben 2010-ben ugye 3 millió 700 ezer volt csak ez a szám.
Arányaiban az adófilozófia bevált, vagy lehet számítani további csökkentésre a jövedelem típusúaknál és szinten tartásra a fogyasztási típusúaknál?
Ez a fő szabály, de vannak kivételek, és van eltérés ettől. Mire gondolok, általános forgalmi adó. Az elmúlt években több olyan javaslat is volt, több olyan döntés is volt a parlamentben a kormány kezdeményezésére, amelyik főleg alapvető élelmiszereknél csökkentette a adó mértékét. Gondolok itt arra, hogy a tej, a csirkehús, a sertéshús, a tojásnak az áfakulcsa egységesen 5%-ra csökkent. Ez szerintem jelentősen segíteni tudja azokat, akiknek nagyobb arányt jelent a háztartás kiadásából az élelmiszerek megvásárlása. És ez egy jó intézkedés volt. Azt látjuk a számokon, hogy a sertéshúsnál, a csirkehúsnál, a tejnél ez mindenképpen beváltotta a hozzáfűzött reményeket, jelentős árcsökkenés történt. A tojás az, ahol szerintem a madárinfluenza sajnos ellentétes hatásának köszönhetően pont egy két intézkedés, nem mondom, hogy kioltotta egymást, de csak kisebb volt a hatás annak, annál, mint amitre számítottunk.
Ez tavaly volt, reménykedjük benne, hogy ebben az évben nem lesz.
Ez évben a áfakulcs csökkenés csak azoknál lesz, ahol már korábban parlamenti döntés született. Két ilyen területet hadjelöljek azért meg. Az egyik a éttermi szolgáltatások áfájának a további csökkentése, a másik pedig a internet szolgáltatások áfa mértékének a csökkentése. Ugye itt van még egy vitánk az Európai Unióval, de mi úgy érezzük, hogy megvan a lehetőség arra, hogy ezt meglépjük, és Magyarországon a szolgáltatásoknak az áfa mértéke kisebb legyen.
Éttermiben elkülönítik a helyben fogyasztás, meg a házhoz szállítás szolgáltatás áfa tartalmát?
Igen, szeretnénk továbbra is a hangsúlyt oda helyezni, hogy aki egy éttermet működtet, annak azért nagyságrendekkel komolyabb beruházási költségei vannak, mint annak, aki csak egy, most kicsit profánul fogalmazok, egy kifőzdét működtet. Tehát az, hogyha valaki pizzát süt, és azt szállít ki egy városba, annak kisebb a beruházási költsége, nem kell pincér, nem kell evőeszközök, nem kellnek olyan járulékos költségek, amiket egy étteremnek meg kell fizetnie. Tehát mi ezért mondjuk azt, hogy továbbra is a rendszernek első körben az éttermekre kell koncentrálnia, vagy fókuszálnia. Ha és amennyiben a gazdasági növekedés ilyen lendületben marad, akkor megnyílik majd annak a lehetősége is, hogy további kedvezmények legyenek az adórendszerben, az áfa rendszerben, akkor lehet ezekről a kérdésekről érdemben beszélni.
Személyi jövedelemadó további csökkentését tervezik-e? Jó néhány évvel ezelőtt az egykulcsos lehetősége is felmerült. Egy számjegyű, bocsánat.
Egy számjegyű. A cél ez, tehát menni kell efelé. Minden évben egy nagyon komoly döntés a kormánynál, amikor a adott év vagy a következő év költségvetését eldöntjük, hogy milyen területek legyenek a fókuszban, milyen területekre helyezzük a hangsúlyt. És ilyenkor beruházások jöhetnek számításba, adócsökkentés további lépései jöhetnek számításba, a bérintézkedések számításba jöhetnek. Tehát elég sok helye van annak a plusz jövedelemnek, amit az ország gazdasági növekedés miatt előállít. Igyekszünk általában egy arányos megoldást találni. Szükség van beruházásokra is, szükség van arra is, hogy az átlagember is érzékelje azt, hogy a gazdaság jól megy. Tehát ilyen döntések következményeként születik meg egy költségvetés. Én úgy érzem, hogy 2018-ban is egy olyan költségvetés született, amelyik a legfontosabb területekre arányosan tud a többletforrásukból fordítani. Munkára építünk továbbra is, tehát a munkából élőknek a támogatása, a családok támogatása a legfontosabb. Ezért volt az, hogy 2016 és 2019 között két gyermekes családoknál jelentős kedvezménynövekedést indítottunk el az elmúlt esztendőben. Ezért van az, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény el tudott indulni, ugye jelentősen megugrott a épített lakások száma, és jelentősen növekedett a lakásépítési engedélyek száma is. Tehát ezeket folytatni kell, mert ezekben a gazdasági növekedés mellett azért vannak olyan demográfiai szempontok, amelyeket, bár erről kevesebbet beszélünk, de fontos, hogy trendeket megállítsunk és megfordítsunk.
Munkához kapcsolódó járulékok szintje változhat-e?
Változik folyamatosan. Ebben az évben is változott, csökkent. Igen, az irány az egyértelmű, csökkenteni kell. Itt szeretnék visszautalni, és egy picit hosszabb lenni arra, hogy az a gazdasági növekedés, ami az elmúlt években kialakult, új típusú kérdéseket hozott elő, részben a munkaerőpiacon, részben a jövedelem területén, keresetek területén. Tavaly novemberben a szociális partnerekkel, munkaadói szervezetekkel és a munkavállalókkal leültünk, és egy olyan megállapodást tudtunk egy többkörös egyeztetés után elfogadni, amelyet jó szívvel tudott vállalni a kormány, de szerintem jó szívvel tudtak vállalni a munkaadók és a munkavállalók is, szakszervezetek. Tehát azzal, hogy 6 évre meg tudtunk állapodni, és egy 6 éves metszedben tudjuk elindítani a közterhernek a csökkentését párhuzamosan a keresetek növelésével, azzal szerintem mindenki jól jár, és az első 9 hónap azt igazolta vissza, hogy ez segíti a gazdaságot. Itt egy zárójeles megjegyzés is tennem kell. A rendszerváltozás óta 27 éve nem volt arra példa, hogy egy olyan megállapodás szülessen, amelyet mindenki el tudott fogadni, nem csak az, aki ott volt a tárgyaláson szavazati joggal, hanem még azok is, akik tanácskozási joggal vettek részt, tehát az ÉSZ-től, a SZEF-től, a Kereskedelmi és Iparkamarán át, az MGYOSZ-ig, a LIGÁ-ig, mindenki elfogadta és támogatta ezt a megállapodást. Na, ennek az első évét írjuk most, ennek az első éve valósul most meg. 27-ről 22%-ra csökkent a munkáltatói járulékoknak a mértéke. Ez jelentős több száz milliárd forintos többletforrást hagyott a vállalkozásoknál, és ebben a megállapodásban mi azt vállaltuk, hogy ha a keresetek szintje, a keresetek növekedése ebben az évben elér, meghalad egy bizonyos szintet, 11%-ot, akkor vállaljuk azt, hogy további mértékben csökkentjük a munkáltatói járulékot. Tehát most nem 22-ről 20-ra, hanem 22-ről 19,5-re fogjuk csökkenteni a munkáltatói járulékot. Én nagyon bízom benne, hogy élnek ezzel a lehetőséggel a vállalkozások, hiszen a náluk maradt forrásokat két területre tudják alapvetően felhasználni. Az egyik, hogy beruháznak, fejlesztenek, a másik pedig, hogy bért és jövedelmet növelnek a munkavállalók számára. Azt érzékelem, hogy a 27%-os idei beruházás növekedésben jelentősen benne van ez a lépés, másrészt pedig azzal, hogy az első 9 hónapban 10,2%-kal nőttek a reálkeresetek, ebben benne van a munkavállalói oldalnak is a lehetősége, a minimálbér, a garantált bérminimumnak az emelkedése, és a munkaadók által adott jövedelemnövelés az jelentősen tudta gyarapítani a keresetek szintjét.
Ezért növelik a munkaadók a kifizetett jövedelmeket, nem a munkaerő hiány egyre erősebb mértéke miatt, vagy az mindegy?
Nem mindegy, mert jobb lenne, hogyha ez utóbbi problémával nem kéne szembesülnünk, de én mindig is azt hangsúlyoztam, hogy vannak rossz problémák, és vannak jó problémák. Rossz probléma az, amikor 12% a munkanélküliség, és 500 000 embernek nincs munkája Magyarországon. Jó probléma az, amikor van bejelentve körülbelül 60 000 üres álláshely, és most már azon kell gondolkoznunk, hogy hol vannak még tartalékok a munkaerőpiacon. Mi látunk erre még lehetőséget, hogy itt egyrészt tovább csökkentsük a munkanélküliségi rátát, ez most 4,1%. Van még körülbelül 190-200 000 olyan ember, aki a munkanélküli státuszban van. A közfoglalkoztatásban van körülbelül 150 ezer ember. Itt szeretném azt elmondani, hogy az elmúlt egy évben a közfoglalkoztatásban lévőknek a létszáma 50 ezer fővel csökkent, tehát van egy visszáramlás a úgynevezett elsődleges munkaerőpiacra, tehát a vállalkozások a piac világába. És ez egy jó hatás, ezt szeretném még felgyorsítani, tehát van még a közfoglalkoztatottaknak a rétege, a munkanélkülieké, és vannak olyan inaktív csoportok, amelyeknek a munkavállását szeretnénk jelentősen megkönnyíteni. Hadd mondjak erre példákat. Gyesen, gyeden lévő kismamáknak a visszaintegrálása részmunkaidő terjesztésén, elterjesztésén keresztül szerintem még egy reális lehetőség. A másik ilyen pedig a nyugdíjasoknak a területe. 2,8 millió nyugdíjat és nyugdíjszerű ellátást kapó ember él Magyarországon. Hát ebből a csoportból szerintem van még lehetőség arra, hogy ha kedvezőbbé tesszük a foglalkoztatásukat, akkor többen vállaljanak újra munkát. Arra készülünk, hogy a nyugdíjas szövetkezetek elindítása után a következő hónapokban azon nyugdíjasok számára is szeretnénk könnyebb munkalehetőséget, elhelyezkedést kínálni, akik nem akarnak szövetkezeten keresztül munkát találni, úgyhogy lesz még olyan módosítása majd a lesz olyan kezdeményezés a kormánynak, amelyik a nyugdíjasok foglalkoztatását fogja érinteni.
De a szövetkezeti forma az épp a foglalkoztatást könnyíti egy szervezeti formával. Milyen másra gondol, ami nem szövetkezeti forma?
Nézze, két típus, a méréseink szerint két típus van a nyugdíjasok között, és már azok között, akik még dolgozni szeretnének, vagy dolgozni akarnak, vagy valamilyen kiegészítést szeretnének a nyugdíj mellé. Az egyik típus azt mondja, hogy nincs semmiféle elképzelésem arról, hogy hol tudnék munkát vállalni.
Csak akarom dolgozni.
Elmegyek egy szövetkezetbe, egy nyugdíjas szövetkezetbe, tag leszek, és ugyanúgy, mint a diák szövetkezeten keresztül, megpróbálok ezen a szövetkezeten keresztül munkalehetőséghez jutni. Ez az egyik opció. A másik opció, amikor azt mondja a nyugdíjas állampolgár, vagy honpolgár, hogy az én korábbi cégem, ahol dolgoztam, szeretne engem még foglalkoztatni. Igaz, hogy már nyugdíjban vagyok, és eljöttem mondjuk egy fél éve, egy éve a cégtől, de hívnak vissza, a kollégák várnak is vissza, és még számítanak rám. Akkor már nem kell nagyon keresgetni azt, hogy hol van a munka lehetőség. Itt lehet rövidre zárni a kapcsolatot azzal, hogyha azt mondom, hogy nem is kell a szövetkezethez akkor neked elmenni, hanem itt a lehetőség arra, hogy egyéni, magánszemélyként, állampolgárként, nyugdíjasként ahhoz a céghez el tud helyezkedni.
Csak a versenyszférára vonatkozik, vagy a kémia és fizika tanár is visszamehet így dolgozni az iskolába, ahol most nincs, mert nyugdíjba ment?
Az állami szférában továbbra sem akarjuk lehetővé tenni azt, hogy a nyugdíjkortár betöltése után tömegesen vállaljanak munkát. Természetesen az életeket mindig kicsit felülírja és egy kicsit módosítja. Érzékelhető, hogy az egészségügyben, az oktatásban vannak olyan hiány szakmák, ahol egyik napról a másikra nem lehet pótolni a munkaerőt. Itt szerintem továbbra is lehetővé kell tenni azt, hogy ezek az emberek amennyiben dolgozni szeretnének, még dolgozhassanak. Számtalan olyan esetre emlékszem, amikor ez meg is történt, tehát az a lehetősége megvan a központi kormányzatnak, hogy itt a foglalkoztatás lehetőségét továbbra is fenntartsa.
Akarják-e fenntartani a kedvezményes építőipari áfát a korábban meghirdetett határnapon túl is? Mert a benne dolgozó szervezetek nagyon jónak találják, pörög az ipar.
Szerintem ez összefügg azzal, hogy ennek egy konkrét határideje van. Tehát egyelőre a kormány talán nincs olyan javaslat, amelyik azzal foglalkozna, hogy ennek a határidőnek a kitolását lehetővé tegyük.
Azért gondolja, hogy összefüggés van, mert mindenki a konkrét határidő miatt pörgette föl a beruházásait?
Így van, én gondolom, hogyha ennek nem lett volna egy határideje, akkor valószínűleg sokkal lassabban, sokkal kényelmesebben áll mindenki ez a lehetőséghez, így pedig az emberek élni szeretnének ezzel a mostani adókedvezménnyel.
Látják-e, hogy ennek többe a haszna, mint a kára? A csökkentés nyilván kiesést jelent, a felpörgött termelés pedig nyilván bevétel növekedést jelent.
Idén az első 3/4 évben több mint 7900 lakás épült, közel 8000, tehát arra számítunk, hogy év végéig még ez a maradék 3 hónapban akár 10 000 fölé is kerülhet. Tehát ez jóval felette van a tavalyi épített lakások számának. A másik, amit látunk, hogy 52%-kal több lakásépítési engedélyt adtak ki az elmúlt egy évben, mint korábban. Tehát ennek biztos, hogy van egy ilyen kedvező hatása. Sok ember számára fogalmazódik meg most a lehetőség, hogy lakáshoz jusson, lakást vásároljon, vagy lakást építsen. Szerintem az a kettős cél, amit a kormány kitűzött, hogy a demográfiai trendek megfordításában segítsünk, kedvezményesebbé, elérhetőbbé tegyük egy lakás megszerzését a gyermeket vállalók számára, ugyanakkor pedig a gazdaság is a beruházási oldalon kapjon építőiparon keresztül támogatást. Ez megvalósult, és ezt folytatni kell. Nyilván most visszatérve erre a határidő kérdésre, hogyha határidőhöz eljutunk, ezen el kell gondolkodni, hogy érdemes-e ezt még kitolni. Én most abból tudok dolgozni, amit a parlament elfogadott, és a adótörvények módosítását május-júniusban lezárta a parlament, 2018-ra ezek a hatályos jogszabályok fognak életben maradni.
Modellezték, hogy mi történik, hogyha a hatályos jogszabályok szerint a határnap az a határnap, ami benne van? Nem fogja mindenki eldobni a kapát kaszát és fölhagyni a fejlesztéseket?
Nem hiszem, mert itt egy olyan új lehetőség és kérdés is fölmerült, ami korábban nem volt, ez pedig az építőipar kapacitásának a szűkössége. Ugye kezdjük kicsit távolabbról. 2000-es évek elején a magyar építőipar nemzetgazdasági súlya a bruttó hazai termék előállításában körülbelül 6-7% között volt. Most a tavalyi esztendőben 3,4%. Tehát a magyar építőipar sajnos leépült az elmúlt években. A gazdasági válság 2008 után jelentősen megritkította azokat a lehetőségeket, amelyekkel az építőipar élni tudott. A mi célunk most az, hogy ez a kapacitás visszaépüljön, de úgy épüljön vissza, hogyha a beruházási ciklusok ingadoznak, tehát hol jobb, hol gyengébb ez a konjunktúra ciklus, akkor is az építőiparnak ne kelljen nagy veszteséget elszenvednie. Pont emiatt kezdeményeztem, hogy az építőipari vállalkozások országos szövetségével a héten legyen egy egyeztetés, üljünk le, nem csak az Évosszal, hanem a másik oldalal a munkavállalók érdekképviseletével is, valamint a 20 legnagyobb magas és mélyépítő cég, tervező cég képviselőjével. Tehát lesz egy ágazati csúcstalálkozó, ahol meg tudjuk beszélni azt, hogy ebben a helyzetben, amikor egy lendületes, növekvő, felívelő korszakában van a magyar építőipar, akkor hogyan tudjuk azokat a feszültségeket, amik a munkaerőpiacon, a szakképzésben, a technikai, technológiai eszközök beszerzésében van, ezeket simítani és oldani. Ezeket is inkább a jó problémák közé sorolom, mert ez megint csak egy kellemesebb gond, sokkal nehezebb volt akkor az építőipar helyzete, amikor 2008 után kapacitásokat kellett leépíteni, és embereket kellett elküldeni.
A héten ma már csütörtök van. Pénteken ülnek, vagy ma hívta össze, és majd a jövő héten?
Nem, már korábban megtörtént a meghívó kézbesítése, már a múlt héten, úgyhogy holnapi nap folyamán történik meg ez a találkozó, konzultáció.
A konzultációnak lesz valamilyen nyilvános eredménye, amiről azok tájékozódhatnak, akik
el tudják dönteni. Nehéz megelőlegeznem, hogy mi lesz majd a végén, de...
Egy csomó ember ott áll és tervezgeti, hogy most mit csináljon, mert van jövedelme, amit lakásra szeretne fordítani. Csak próbál sakkozni azzal, hogy milyen lesz az áfa, mire az ő háza kész van.
Hát ebben ma is el tudok segítséget adni, tehát az áfa mértékei nem fognak változni. Ezek a következő 2-3 évben biztos, hogy így maradnak. Amint változtatni tudunk, hogy a kapacitások talán egészségesebben terüljenek el az ország területén, talán abban tudunk segíteni, hogy az építőipari gépek beszerzése, amelyel munkaerőt tudnak kiváltani, az hatékonyabb legyen és gyorsabb legyen, ebben tudunk segítséget ajánlani a cégeknek. Tehát ezekről a kérdésekről fogunk vitatkozni vagy beszélni, és nyilván a szakképzési terület az a másik nagy terület, ahol villanyszerelő, ács, kőműves, tehát ezekre az embereknek szüksége van az ágazatnak. Látunk egy nagyon óvatos visszaáramlást a külföldi munkavállalók közül. Ma már azért a bérek növekedése miatt sokkal közelebb van a magyar bér a építőiparban mondjuk a német vagy az osztrák bérekhez. Van még persze különbség, ezt nem szabad eltagadni, de ma már, ha a életminőségbeli különbségeket is megnézem, egy családos, többgyermekes embernek, mondjuk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, ha villanyszerelőként vagy mondjuk ácsként ment ki Németországba munkát vállalni, akkor egyre inkább megéri visszajönni és itthon munkát vállalni, mert a fizetések jelentősen megnőttek Magyarországon, sokkal nagyobb ütemben nőttek, mint Nyugat-Európában. Másrészt pedig mégiscsak egy más viszony az, amikor az ember este a családjával lehet együtt, és nem egy mondjuk munkásszálláson kell eltölteni az idejét.
Kielégítőnek látják-e azt az ütemet és mértéket, ahogy a járulék csökkentés, illetve az SZIA csökkentés a fogyasztás növekedésben megjelent?
Igen. Én úgy érzem, hogy a közel 60 hónapja folyamatosan és tartósan növekvő kiskereskedelmi forgalom azért azt mutatja, hogy az emberek ebből a növekvő bérből többet tudnak vásárolni, többet tudnak fogyasztani. Ezt egyáltalán nem tekintem bajnak, pontosan az egyik célja a gazdasági növekedésnek, hogy ne a makrogazdasági számokban gyönyörködjünk csak, hanem lehetőség szerint egy kis lépés mindenki tudjon előre tenni, egy picit mindenkinek javuljon, jobb legyen a helyzete.
Ezt mutatja, mert ebből egy csomó elhalasztott fogyasztás, amit a válságban nem vettünk meg, azt most már muszáj volt a végére megvenni.
Hát a legutóbbi adat is 5% fölötti, tehát szeptember hónapban 5% fölött nőtt a kiskereskedelmi forgalom. Én azt gondolom, hogy ez a lendület, ez a 4-5% közötti növekedés, ez benne van még mindig a keresleti oldalán a magyar gazdaságnak. És ha 10%-kal nőttek az első fél évben a bérek, akkor ez két dolog társul hozzá. Egyrészt a fogyasztásnak a növekedése, másrészt a megtakarításoknak a növekedése. Hiszen azt se felejtsük el, hogy a lakossági állampapír vásárlások azok néhány év alatt megháromszorozódtak. Sokkal többen vesznek ma állampapírt, mint korábban. Ez az állomány évvégére jóval fölötte lesz a 2000 milliárd forintnak. Tehát mi úgy érezzük, hogy ebből a szempontból egyáltalán nem baj a keresetek növekedése, mert egyrészt kicsapódik megtakarításban, a megtakarításokból újra beruházások lehetnek, vállalkozói telek lehetnek, másrészt pedig az emberek az elhalasztott, ahogyan is mondta, fogyasztásukat pótolták be az elmúlt években, de mellette kialakult egy olyan szolgáltatás orientált vásárlás és fogyasztás, ami korábban talán nem volt. Vagy hírek, nem volt ilyen mértékű.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják.